Kálvin János ige magyarázata, zsidókhoz írt levél 5. rész 11. versétől a 6. rész 3. verséig terjedő ige szakaszhoz. Zsidók 5.11. Akiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valunk van, mivel restek lettetek a hallásra. Mivel érdemes részletesebben fejtegetni Krisztus és Melkisédek összehasonlítását, melyet fentebb már érintett az apostol, a zsidók lelkét még nagyobb figyelemre kellett serkentenie. Ezt a kitérést alkalmazza az apostol, de azzal a szándékkal, hogy még visszatér erre a tárgyra. A 10. versben mondja, neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak. És aztán előre bocsátja, hogy erről sok a mondani valója. De elő kell rá őket készítenie, hogy ne beszéljen hiába. Nehéz lesz ez a beszéd, jegyzi meg figyelmeztetésül. Nem azért, hogy megijessze, hanem inkább, hogy bátorítsa őket. Mert ahogy a könnyűség restekké szokott tenni minket, úgy feszültebb figyelemmel hallgatjuk meg, ha valami homályosat adnak elénk. Mégis a nehézség okát nem a tárgynak, hanem ő nekik tulajdonítja. Valóban, mindig olyan világosan és minden kétséget kirekesztő módon szól velünk az Úr, hogy az ő igéjét méltán nevezi az írás a mi világosságunknak. Csak hogy annak fényét elhomályosítja a mi sötétségünk. Ez részben érzéketlenségünk, részben hanyagságunk miatt történik. Ugyanis, minthogy fölöttébb érzéketlenek vagyunk az Isten tanításának megértésére, ehhez a fogyatékossághoz járul még indulataink romlottsága is, mert inkább a hiába valóság felé fordítjuk figyelmünket, mint az Isten igazsága felé. S újra meg újra, hol a makacság, hol ennek a világnak gondjai, hol a testi vágyak akadályoznak bennünket. Akiről nekünk sok mondani valunk van. Akiről. Ezt a kifejezést nem Krisztusra vonatkoztatja szerintem, hanem Melkisédekre. Ám bár nem úgy vonatkozik rá, mint magánszemélyre, hanem amennyiben Krisztus előképe volt, és úgy szólván az ő személyét képviseli. Következik a 12. verstől a rész végéig terjedő szakasz. Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket. És olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédiben, mivel hogy kiskorú. Az életkorúaknak pedig kemény eledel való. Mint akiknek mi voltuknál fogva, gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. 12. vers. Tanítóknak kellene lennetek. Ez a szemrehányás nem csekély fullánkot tartalmaz, hogy felriassza a zsidókat lomhasságukból. Képtelenség és szégyenletes, úgymond, hogy még tanoncok, holott tanítóknak kellene lenniük. Ti nektek, mondja, mások tanítóinak kellett volna lennetek, ám de még középfokú tanulóknak is gyarlók vagytok, mert igazából még a kereszténység elemi ismereteivel sem bírtok. S hogy annál több szégyenkezés keltsen bennük, kezdő elemekről beszél. Éppen úgy, mintha valaki ABC-t mondana. Az egész életen át tanulni kell. Mert csak az az ember okos igazán, aki tudja, hogy mennyire távol áll a tökéletes tudástól. De úgy kell előhaladni a tanulásban, hogy ne rekedjünk meg mindvégig az első elemeknél. És nem szabad odajutnunk, hogy beteljesedjék rajtunk Ézsaiásnak ama mondása, hogy lesz nektek parancsra új parancs, parancsra új szabály, stb. Ézsaiás 28.10. Sőt, inkább arra kell törekednünk, hogy előrehaladásunk mértéke mindenkor feleljen meg az idő múlásának. Bizonyára nem csak az éveket, hanem az egyes napokat is számításba kell venni, hogy kiki felbuzduljon az előhaladásra. De kevesen vannak, akik az elmúlt időt számon kérnék maguktól, vagy a jövőre gondolnának. Tehát jogosan bűnhödünk lustaságunk miatt, mert a legtöbben megállanak a gyerekes elemi ismereteknél. Ezen kívül figyelmeztetést is kapunk, miszerint kinek-kinek kötelessége, hogy minél nagyobb ismeretet szerzett, annál inkább igyekezzék azt testvéreivel megosztani, hogy senki se tartsa meg önző módon maga magának a bölcsességét, hanem kiki fordítsa azt egymás kölcsönös építésére. akiknek tejre van szükségetek. Ugyezzel a hasonlattal, azaz metaforával él Pál a korintusbeliekhez írott első levél harmadik részének első versében, amikor nekik is ezt, vagy legalábbis nem sokban különböző vétküket veti szemükre. Ugyanis azt mondja, hogy mivel testiek, nem bírják a kemény eledelt. A tej tehát elemi ismeret a tudatlan kezdők számára. Más értelemben fogja fel Péter, amikor azt parancsolja, hogy a hamisítatlan tej után vágyakozzunk. 1 Péter 2.2. Amint hogy a gyermekkor is kétféle, tudnilik a rosszaságban, illetve az értelemben való gyermekség. Mert másütt így szól Pál: ne legyetek gyermekek értelemben, hanem a gonoszságban legyetek gyermekek. 1 Korintus 14.20. Tehát, akik annyira zsengék, hogy a magasabb tanítást nem értik meg, azokat megszégyenítőleg nevezi gyermekeknek az írás. Ugyanis az a tanítás igazi célja, hogy alkalmasakká tesz minket arra, hogy meglett férfiakká serdüljünk, és eljussunk az életkor mértékére, és ne legyünk többé gyermekek, akiket ides tova hány és hajt a tanításnak akármi szele. Efézus 4.14. Azokkal szemben, akik Krisztust még nem ízlelték meg, elnézést kell ugyan gyakorolni, ha még nem tudnak megfelelni a kemény eledelnek. De akinek idő folytán növekednie kellett volna, ha mindig gyermek marad, nem érdemel elnézést. Látjuk ugyanis, amint Ézsaiás az elvetetteket azzal bélyegzi meg, hogy gyermekekhez hasonlók, akiket csak most választottak el az anyai emlőtől. Ézsaiás 28.9. Bár Krisztus tudománya épp úgy szolgál tejjel a gyermekeknek, mint kemény étellel a felnőtteknek. De miként a csecsemő nem azért táplálkozik a dajka tejével, hogy mindig az emlőn csüngjön, hanem hogy lassanként a keményebb eledelhez szokjék, úgy kezdetben a Szentírásból is tejet kell szopnunk, hogy később annak kenyerével táplálkozzunk. Egyéb iránt a tejet és a kemény eledelt úgy különbözteti meg, hogy mindkét elnevezésen az egészséges tanítást érti. Csak másként történik a tanulatlanok bevezetése, és megint másképpen az olyanok megerősítése, akik már tanultak. 13. vers. Aki tejjel él. Azokra gondol, akik gyengességük miatt még elutasítják a tömény tudományt. Mert különben aki felserdült, az nem írtózik a tejtől. Az értelemben való gyermekséget korholja itt, amelynek következményeképpen Isten kénytelen folytonosan gügyögni velünk. Tehát azt mondja, hogy az ilyen gyermekek nem alkalmasak az igazság beszédének megértésére. Az igazság szóval kapcsolatban a tökéletességre gondol, amelyről kissé később szól majd. Mert az én véleményem szerint az apostol itt nem érinti azt a kérdést, hogy miképpen igazulunk meg Isten színe előtt, hanem egyszerűen a megismerés tisztaságát érti, amely minket tökéletességre vezet. Ezt a tisztet Pál az evangéliumnak tulajdonította, Kolossé 1.28. Mintha azt mondaná, hogy akik tudatlanságukhoz ragaszkodnak, azok kívülrekednek a Krisztus tiszta megismerésén. És ezért is eredménytelen az ilyenekre nézve az evangélium tanítása, mert sohasem érnek el a célhoz, sőt, még meg sem közelítik azt. 14. vers. Az életkorúaknak pedig. Életkorúaknak a felnőtteket nevezi, és ezeket szembeállítja a kiskorúakkal, mint ahogy 1 Korintus 2.6 és 14.20-ban, valamint az Efézus 4. 13. versében is látjuk. Ugyanis a közép és férfi kor mintegy az emberi élet megállapodása. Azonban képletesen a lelki embereket nevezi férfiaknak a Krisztusban. Mert azt akarja, hogy ilyenek legyenek az összes keresztjének, akik folytonos gyakorlás által valamelyes képességet szereztek a jó és rossz között való különbségtételre. Mert az igazságot csak akkor ismerjük meg kellőképpen, ha annak segítségével megerősödünk a sátán hazugságaival szemben. Azért is nevezi az írás az igazságot a lélek kardjának. Pál is az egészséges tudománynak erre a hasznára utal, amikor így szól: el ne sodorjon a tanításnak akármi szele, stb. Efézus 4.14. És valóban milyen is lesz a hit, ha bizonytalanul ingadozik az igazság és a hazugság között? Vajon nem rendülhet-e meg minden pillanatban? És az apostol nem elégszik meg azzal, hogy egyetlen szóval csak értelmet mondjon, hanem az összes érzékekről beszél, hogy megmutassa, sohasem szabad nyugodnunk mindaddig, amíg Isten igével fel nem szereltük magunkat, és fel nem fegyverkeztünk a harcra, hogy álnokságaival valamiképpen meg ne ejtsen a sátán. Ebből az is kitűnik, hogy mivé lett a kereszténység a pápaságban, ahol nem csak a legvaskosabb tudatlanságot dicsérik az egyszerűség címén, hanem a biztos megértésre való törekvésben is a legszigorúbban akadályozzák a népet. Könnyű megítélni, mondom, hogy milyen lélek vezeti azokat, akik alig engedik még csak érinteni is azt, amiről az apostol úgy rendelkezik, hogy állandóan foglalkozzunk vele. Akik dicséretre méltónak képzelik azt a gondatlanságot, amely itt oly súlyos megróvásban részesül. Akik az Isten igéjét, a helyes megkülönböztetés egyetlen szabályát elejtik, holott az apostol azt hirdeti, hogy a megkülönböztetés minden kereszténynek szükséges. Ám akiknél az ördögi tilalom eltörlése folytán megvan a tanulási szabadság, mégis restek, mind a hallásra, mind az olvasásra, még inkább mentség nélkül vannak. Így pedig gyakorlás hiány balgatagok vagyunk, s minden ítéletre képtelenek. Következik a 6. rész, első 3 vers. Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre. Nem rakosgatván le újból alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, s az Istenben való hitnek, a mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök ítéletnek. És ezt megcselekesszük, ha az Isten megengedi. Első vers. Annak okáért elhagyván. A dorgáláshoz azt a buzdítást fűzi, hogy elhagyván a kezdetlegességeket, haladjanak tovább a cél felé, mert kezdetleges beszédnek azokat az elemi ismereteket nevezi, amelyekbe a tudatlanokat kell beavatni, amikor befogadják őket az egyházba. Azt parancsolja pedig, hogy hagyják el az aféle elemi dolgokat. Nem mintha azokat a hívőknek bármikor is szabad volna elfelejteniük, hanem mivel azoknál semmi esetre sem szabad megállni. Még világosabban kitűnik ez az alaplerakás hasonlatából, amely mindjárt következik. Ugyanis a ház építésénél sohasem szabad az épület alapjától eltérni, de azért nevetséges volna mindvégig annak lerakásán fáradozni. Mert fundamentumot az épület kedvéért vetünk, s aki csak a fundamentum építésével foglalkozik, de nem tér át a felépítményre, az balga és haszontalan munkával fárasztja magát. Egy szóval, amiképpen a fundamentummal kell kezdeni, úgy az építőmester munkájának serényen a ház felemelésére kell irányulnia. Hasonló a helyzet a kereszténységgel, mert az elemi ismeretekkel mintegy alapot nyerünk. De azután nyomban következnie kell a magasabb rendű tanításnak, hogy ez fejezze be az épületet. Ennél fogva fonákul járnak el, akik az első elemi ismereteknél megállnak, mivel semmi kitűzött céljuk nincs. Mintha az építész egész munkáját a fundamentumra fordítaná, s elvetni a továbbépítés gondját. Tehát az apostol azt akarja, hogy hitünk kezdetben alapot nyerjen, azután tovább emelkedjék, amíg naponkénti növekedés útján végül is célhoz nem ér. A holt cselekedetekből való megtérésnek. Az apostol itt a katekizmus szokásos formulájára utalt. Ebből azt a valószínű következtetést lehet levonni, hogy ez a levél nem mindjárt az evangélium kihirdetésének kezdetén íratott, hanem amikor a gyülekezetekben az egyházi rendtartás már valamennyire kialakult. Ilyen volt az a rendtartás, hogy az újonc hívő, a katekumenus, mielőtt a keresztséghez bocsátották, hitéről vallást tett. S voltak bizonyos főbb tételek, amelyekből a lelkipásztor az újoncot kikérdezte, amint ezt az atyák különböző bizonyságai igazolják. s elsősorban az úgynevezett apostoli hitvallásra, Symbolum Apostolicum terjedt ki a vizsgálat. Ez volt mintegy az első lépés az egyházba, azok számára, akik már felserdültek, s a Krisztusra felesküdtek, mivel addig az ő hitétől távol voltak. Ezt a szokást azért említi meg az apostol, mert rövid időt tűztek ki az újoncok részére, hogy az alatt a kegyesség tudományába beavassák őket. Mint ahogyan a gyermekeket a tanító megtanítja az ABC-re, hogy azután hamarosan magasabb osztályba bocsássa őket. De nézzük meg közelebbről, mit mond itt az apostol. A megtérést és a hitet nevezi meg. Ezekben áll az evangélium tökéletes teljessége. Mert mi egyebet parancsol Krisztus az apostoloknak, mint hogy a hitet és a megtérést prédikálják. Lukács 24.47. Ennél fogva, amikor Pál azt akarja bizonyítani, hogy kötelességét híven teljesítette, arra hivatkozik, hogy szakadatlanul ebben a két dologban szorgalmatoskodott. Vesd össze Cselekedetek 20.21. Tehát képtelenségnek látszik, hogy az apostol ilyesmit parancsol. Hagyják el a megtérést és a hitet, holott ezekben életük egész folyamán előre kell haladniok. De amikor hozzáteszi a holt cselekedetekből, ezzel jelzi, hogy a kezdeti megtérésről beszél. Mert noha minden bűn holt cselekedet, vagy azért, mert halált okoz, vagy mert a lélek lelki halálából ered, mindazáltal a hívőkről, akik már az Isten lelke által újjászülettek, voltak éppen nem mondható, hogy a holt cselekedetekből térjenek meg. Az újjászületés náluk is még csak elkezdődött ugyan. De, mint az új életnek bármi csekély magva, legalább annyi eredménnyel jár, hogy Isten színe előtt többé nem számítanak halottaknak. Tehát az apostol itt nem átfogó értelemben a teljes megtérésről beszél, amelyre mindvégig kötelességünk gondolni, hanem csak a megtérés kezdetét jelöli meg, amely által új életet kezdenek azok, akik kevéssel azelőtt, vagy éppen akkor tértek át a hitre. Így a hit szó is a kegyesség tanításának, vagyis a hittannak azt a rövid foglalatát jelenti, amit közönségesen hittételeknek neveznek. Ide tartozik a halottak feltámadása és az örök ítélet, mert ezek a mennyei bölcsesség legfőbb titkai, misztériumai közül valók. Sőt, egész vallásunknak ez a végcélja, amelyre egész életünkben figyelnünk kell. De mivel ugyanazt a dolgot másképpen szoktuk közölni a tudatlanokkal, s másképpen azokkal, akik már némi előhaladást tettek, az apostol a közkeletű kérdezési módra utal. Hiszed-e a halottak feltámadását? Hiszed-e az örök életet? Nos, gyermekeknek való az ilyesmi, mégpedig csak egyszeri alkalommal. Tehát ezekre újból visszatérni, nem egyéb, mint hátrafelé menni. A mosakodásoknak, a keresztségi tanításnak. Némelyek szétválasztva olvassák keresztségeknek, mosakodásoknak és tanításnak. Én jobban szeretem összekapcsolni, ám bár másképpen magyarázom, mint a többiek. Tudnilik, a nyelvészekkel szólva, értelmezőnek, hátultett jelzőnek fogom fel a következő értelemben, nem rakosgatván újra az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek, az Istenbe való hitnek, a halottak feltámadásának, ami mind a keresztelési és kézrátiteli alkalmakhoz szabott tanítás. Tehát, ha zárójelbe tesszük ezt a két utolsó tagot a keresztelési és kézrátiteli tanításnak, akkor az összefüggés folyamatos lesz. Ugyanis, ha nem értelmezőnek fogjuk fel, akkor az a képtelenség támad, hogy ugyanazt kétszer is megismétli. Mert mi a keresztelési tanítás, ha nem az, amit itt felsorol az apostol az Istenben való hitről, a megtérésről, az ítéletről és ehhez hasonlókról. Egyéb iránt Chrysostomus azt tartja, hogy itt azért van szó többes számban a keresztségekről, mivel az első keresztséget azzal, hogy visszatérnek a kezdetre, úgy szólván eltörlik. Azonban én ezzel nem értek egyet, mert ez a tanítás nem többszöri keresztséghez van szabva. hanem csak az ünnepélyes keresztelési szertartásokat, vagy pedig a keresztség kiszolgáltatására megállapított napokat nevezik keresztségeknek. A kézrátételt a keresztséggel köti össze, mert amiképpen a hitoktatásban részesülőknek, az úgynevezett katekumenusoknak két rendje volt, úgy kétféle volt a szertartás is. Ugyanis akik kívülről jövő idegenek voltak, addig nem járulhattak a keresztséghez, míg hitükről vallást nem tettek. Ezeknél tehát a kikérdezés, katekézis megszokta előzni a keresztséget. Ellenben hívő gyermekeiket, minthogy már anyjuk méhétől fogva örökbe fogadta őket Isten, és az ígéret joga szerint az egyház testéhez tartoztak, csecsemő korukban megkeresztelték. De amikor felserdültek, miután a hitben oktatást nyertek, jelentkeztek kikérdezésre is, ami náluk a keresztség után ment végbe. Ilyenkor azonban más jelképes cselekményt szoktak alkalmazni, nevezetesen a kézrátételt. Ez az egyetlen szakasz is eléggé bizonyítja, hogy ennek a szertartásnak, a kézrátételnek kezdete az apostoloktól származott. Később azonban babonává alakult át, amint hogy a világ a legjobb intézményektől is elfajzik, s csak nem mindig a romlottságokhoz pártol. Ugyanis a kézrátételt olyan sákramentumnak képzelték, amely az újjászületés lelkét közli. Ezzel a koholmánnyal megcsonkították a keresztséget, mert ami addig ennek sajátja volt, azt a kézrátételre vitték át. Jegyezzük meg tehát, a kézrátételt eredetileg azért hozták be, hogy legyen a könyörgésnek ünnepélyes szertartása, ahogyan Augustinus is nevezi. Ezzel a jelképes cselekménnyel meg akarták így erősíteni a hitnek azt a megvallását, amelyet a gyermekkorból már kilépett ifjak teljesítettek. De arra legkevésbé sem gondoltak, hogy a keresztség erejét szétdarabolják. Ezért ma is meg kell tartani tisztaságban ezt az intézményt, a babonaságot pedig orvosolni kell. Szerintem ez a szakasz a gyermekkeresztséget is igazolja. Mert ugyanazt a tanítást miért nevezni az apostol némelyeknél a keresztséggel, másoknál a kézrátétellel kapcsolatos tanításnak, ha nem azért, mert az utóbbiak, miután a keresztségben korábban részesültek, most már a hitben oktatást nyertek. Úgyhogy számunkra nem maradt hátra egyéb, mint a kézrátétel. És ezt megcselekesszük. Rettenetes fenyegetés következik itt. De azért mendörög így az apostol, hogy a zsidók, amik fölöttébb hízelegnek maguknak tunyasságukban, el ne játsszák Isten kegyelmét. Mintha ezt mondaná, itt nincs helye a halogatásnak, mert nem mindig lesz alkalom a továbbhaladásra. Ugyanis nem az embertől függ az, hogy ahányszor csak akar a kiindulási ponttól egyszeriben a célig ugorjon, hanem futásunk véghezvitele Isten különleges ajándéka.